is sor kerül az első blokkban Vörös Boldizsár előadását követően, és ezt követi egy rövid idő, amikor lehetőség lesz kérdések feltételére, és utána a kávészünet. Tehát épp ezért, mert a tervezetnél legyen több előadásra kerül sor, külön kérem az előadókat, hogy az időbetartására figyeljenek oda, illetve hát ez persze engem is kötelez. Úgyhogy mindjárt felkérem Horváti András főlevéltárost, hogy tartsa meg a Vörös Uralom, mint személyes élmény címet.
Köszönöm szépen! Tisztelt vendégek! Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy érdekes tematizációt sikerült választanom, és remélem, hogy sikerül felkelteni az érdeklődést, és izgalmas lesz a dolog. Egy pillanat türelmet. Nos, jól ül mindenki? Akkor átvesszük a hatalmat. A helyzet az, hogy az elmúlt rendszerben, mint a szocialista időszakban, ez a tematizáció meglehetősen preferált volt, és ugye számos kiadvány, forráskiadványok is, tanúságtételek is jelentek meg ezen tárgyat illetően. Ezeknek az értéke, korabeli megítélése is eltekintve a teljesen pártos hozzáállásoktól meglehetősen involváló volt, vagy hát szóval fért hozzá kritika. És ez ugyanakkor viszont nem jelenti azt, hogy maga ez a téma természetesen ne lenne érdekes, és ne lenne további, és talán elmélyültebb, vagy más legyen, elemzéseket igénylő és szükségesítelő. Jelentek meg annak idején személyes tanúságtételek is, nem túl nagy számban, ám olyanok, amelyek ugye kritikusak voltak ezen egykor dicsőségesnek nevezett 133 nappal kapcsolatosan, nem igen. A levéltár azonban abban a szerencsés helyzetben van, és a mi állományunk abban a érték gazdag helyzetben van, hogy rendelkezik ilyen forrásokkal. Három ilyen forrást sikerült találnom, pontosabban többet sikerült találnom, de háromról gondoltam azt, hogy közérdeklődésre tarthat számot. Ez három napló. Három napló, mégpedig két személyes napló, és egy intézményi napló, egy Historia Domus, amely azonban számos olyan személyes jellegű mozzanatot és érdemes megállapítást tartalmaz, ami felkeltheti az érdeklődést. Nézzük az elsőt. Az első napló egy frissen diplomázott és doktori vizsgát tett középiskolai tanáré, egy bizonyos dr. Gál János gimnázium tanár naplója, aki zalaegerszegi születésű volt, katolikus, első generációs értelmiségi volt, és folyamatosan vezetett naplót a diplomázásától kezdve, voltak éppen ezekről a sorsdöntő időszakokra vonatkozólag is. És úgy tűnik, hogy az a napló, ami a levéltár őrizetében van, ez egy utószerkesztett napló, azonban a napló bejegyzései, a kötetben található bejegyzések, azok egész bizonyosan az eredeti bejegyzések, ezeket valószínűleg csak átmásolta, és formailag szerkesztette, mert a hangvétel, a rásimuló hangulati hatások, azok teljes mértékben hitelessé teszik azt, és meggyőznek engem legalábbis arról, hogy eredeti naplóról van szó. Gál János doktorátusát megszerezvén állást keresett, és Szatmár Németibe találta, az ottani katolikus főgimnáziumban talált magának állást, magyar történelem szakos volt, beilleszkedett a közegbe, és ott élte át az őszi rózsás forradalomat kivéve, amit Pesten élt át. A többi időszakot azt ott élt át, és a megjegyzések és a benyomások azok erre a területre vonatkoznak. Egyfajta gyanakvó, bizalmatlan, a régi világ értékeit féltő, azok irányában nosztalgikus érzelmeket tápláló attitűddel rendelkezett. Ez érvényes az októberi forradalom vonatkozásában is. Azonban mégis bizonyos mértékig, ahogy az országos közhangulat esetében is igen, ez magával ragadta a forradalmas légkör, a hangulat, és minden olyan esetben viszont, amikor úgy érezte, hogy az ország sorsát veszély fenyegeti, megszólalt benne egy bizonyos ilyen vészcsengő és egy kritikai attitűd, amit a naplóban is elég érzékeny és sokrétűen igyekezett rögzíteni. Elragadta a háború befejezése után fölötti lelkesedés, idézem, a háborúnak vége, ó, hány millió szenvedő szív titkos vágya volt ez a szó. Azonban megjelennek az aggodalmak is, amelyek bizonyos esetben ironikus hangvételbe csapnak át, és például a népköztársaság terminus alkalmazása, a köztársaság kikiáltása kapcsán ezeket írja. Új szó, meg kell még szokni. Aztán egy kis furcsa is, hát néptelen köztársaság is van. Mivé lett a királyi katolikus gimnázium? Talán ez is népköztársasági katolikus főgimnázium már? Majd eldöntik a nagyfejűek. A sokkoló élmény és esemény természetesen őt is a tanácsköztársaság kikiáltásakor éri. Még mindig voltak éppen van bizonyos fajta érdeklődés és lelkesedés benne, de mégis itt már azonban jelentkezik a sokszerű hatás, és ez már másfajta hangszerelésben tárja elénk a naplót. Itt vannak. Hát mégis. Szemem előtt a nagy fekete betűk vitustáncot járnak. Reszketve jegyzem be, ott eszembe a legkiabálók címeket. Új háború az Antant ellen, szovjet kormány, orosz-magyar-német alliance, az Antant imperializmusa ellen. Direktórium alakult, általános mozgósítás, Kábultan fekszem le. Most gondolkodni sem tudok, majd holnap. Holnap talán csak álommá lesz minden. Tehát míg a Károlyi forradalom még elfogadható volt, és ez az időszak viszont már erőteljes kérdéseket vet fel benne, ugyanakkor a tanácsköztársaság során megnyilvánuló és manifesztálódó társadalmi jellegű mozanatok mégiscsak valamiféle sajátos szimpátia-szerű érzéssel, várakozásteli érzéssel töltik el. Ilyeneket ír le. Ti kőműves legények, suszterek, ácsok, kőfaragók, gyári füstöl, kormos, nagykalapácsosok, kérges tenyerek, mindent újra akartok csinálni ezen a bolygón. Fantasztikusnak és irreálisnak értékeli a kísérletet, a politikai kísérletet, ugyanakkor nem tagad meg valamiféle együttérzést sem. A becsületes okos kommunizmus talán jobb lesz még mindig, mint a bálványok, a hazugságok és a kékvérűek rothadt monarchiája. Ez a kezdeti várakozás és bizonyos fajta megelőlegezett bizalom azonban a tanácsköztársaság hát főképpen rendfenntartó alakulatainak a tevékenysége és a terror kibontakozása nyomán pillanatok alatt elenyészett, nem csak az ő esetében, hanem mások esetében is. A cselekvés tragikusnak, szörnyűnek értékeli néhány nappal későbbi bejegyzésekben. De mit csináltok, tatok 3 hét alatt? Csak romboltatok. megöltétek az ambíciót, gusba kötöttétek az egyéniséget, tönkretettétek a tekintét, kitöröltétek a hitet a lelkekből, elvettétek hosszú évek becsületes munkájának gyümölcsét. Most szárnyaszegetten, értelmetlen éljük a tébolyút napokat, írja. Végül megy tehát egy bizonyos fajta illúzióvesztés, amelyet aztán a területi integritás megvédésére tett megnyilatkozások és ezeknek a kudarca végletekig fokoz. Urak, bolseviki urak, forradalom idején ne mondjatok meséket, írja. És aztán a kiábrándulás emberi oldalát tárja elénk, terjekelünk azok a bejegyzések, amelyek a kommun működtető személyeknek és a különböző agitátoroknak a megnyilvánulásai nyomán öltenek testet. Például megjelentek a Szatmár megyében a közoktatási népbiztosság képviseletében egy bizonyos Nagy Endre és egy bizonyos Szatmári nevezetű előadó. Nagy Endre ez egy ismert figura volt egyébként, akik elképesztő előadást tartottak, amely egyfajta vulgármaterialista, freudista, antiklerikális szólamok gyűjteménye volt, az államot nem létezőnek, a templomokat bezárandónak, a szaktárgyakat fölöslegesnek, a házasság intézményét felszámolandónak minősítették. Mire az ott jelenlévő pap Aurél, a szatmári direktórium elnöke is odasúgta Gál Jánosnak, ezek őrültek. Tehát végül egy erőteljes kiábrándultság, amelyet a helybeli közhangulat is érzékel, és ő pedig lejegyzi a naplóban ezt szeizmográfszerűen ennek a megnyilvánulásait. A támogatás, a helyben legalábbis a Szatmár megyei támogatás, az döntően a román támadás elhárítása váltotta ki. Kiverjük az oláhokat, kiáltották a vörös katonák, és így meneteltek végig az utcán. Ami aztán, hát ugye, amit nem vált valóra, nem válhatott valóra, úgy növekedett az ellenállás a rendszerrel szemben is, amely nem korlátozódott pusztán a polgári rétegekre, hanem a korábban támogató proletár tömegek vagy rétegek, személyek is ezt az álláspontot kezdték képviselni, és a kritikai attitűdöt. Ezt írja a naplóba. Reggelre már eltűnt az utca, amint a román előrenyomulás nyilvánvalóvá vált. Reggelre már eltűnt az utcák vörös színe, mintha a föld nyelte volna el. Tegnapig mindenki kommunista volt, és ma már mindenki tiltakozik ellene. A tegnapi bolseviki testvérek, ma csalók, rablók, őrültek, gyilkosok. Egy cseppet sem csodálkoznék, ha holnap már azt hallanám a piacon, hogy éljen a király. Ugyanazoktól az öntudatos proletár testvérektől, akik tegnap még halált kiáltottak minden burzsújra. Hát ez a felséges nép. A tanács kormány hatalmának beszűkülése Budapestre, vagy hát szóval ugye a legjobb a tisztántúli területek elvesztése, aztán végképp ugye hát értelmezhetetlenné, kezelhetetlenné téve a helyzetet vált ki elkeseredést. Idézem, megvakulva tobzódnak ingó-bingó hatalmukban, mármint kumbéláik, és mi itt, mintha nem tartoznánk a Budapest országhoz. Itt megjelenik ugye az a tematika, ami aztán később egy más hangszerelésben is ismerté lesz. Hát a vörös muszkamilliók merre vannak? Ma írták a lapok, diadalmasan nyomulnak előre a Krím-félszigeten. Köszönjük szépen! Írja. A román megszállást voltak éppen egyfajta normál rendező, a normál viszonyok elrendeződési aktusaként értelmezi, és ezt írja a székely hadosztálya kapcsolatban is érdekes a megjegyzés. Az egész utcán végig dübörögve vonul el a székely tüzérség. Olyan fekete árnyékül a régi nótás székely arcukon, hogy jobb oda nem nézni. Megkérdezem egy hagynattól, mikor lesznek itt az oláhok. Szótlanul, végtelen szomorúsággal legyint. Aztán mégis odaveti. Holnap várhatják őket ebédre, és megigazítja helyét az ágyúcsőn. Ez volt az egyik tanúságtétel. A másik pedig Ez is személyes volt, úgy gondolom. A másik aztán végképp az. Ez pedig nem más, mint egy házassági válság szenvedés története, hogy úgy mondja. Gruber Mária, akinek a státusza, vagy hogy mondjam, foglalkozása nehezen meghatározható, de itt ebben a vonatkozásban nem is ez érdekes, hanem az a válság, amit, az a házassági válság, amit megélt 1918-19-ben, 17-ben ment hozzá egy tartalékos főadnagyhoz, építészmérnökhöz, aki a pillanatok alatt megromlott a házasságuk, amint hazatért a frontról, rögtön intenzív szomatizációs hatások jelentkeztek a férnél. Voltak éppen egy kapcsolat kialakulása és annak tönkremenetele a története ennek az időszaknak. A férjet érzelmi és identitásválság, egzisztenciális megpróbáltatásokból kibomló tudati válság, társadalmi környezethez való alkalmazkodás, válság, családi konfliktusok tépázták már, mint az idegeit. Ehhez járult hozzá az intim szférában megtapasztalt ellentétesség, problematikák sora, amelyek meglehetősen keserves helyzetbe hozták az asszonyt, ő legalábbis így értelmezte ezt. Talán mégis meg lehet itt jegyezni azt a megfogalmazás módja szerint érdekes lehet, bár mondjuk intim, de hogy abban az időben hogyan fejezték ki ezeket a dolgokat az emberek. Most Gábor a kaszárnyában van, ma megint ideges volt. Ezentúl idegesnek fogom nevezni, ha ilyen furcsákat beszél. Isten tudja, talán az ős férfi, vagy az uralkodni vágyó hím. A szerelmet akar, és ebben a percben nem állok rendelkezésre, azt mondja, hogy visszautasítom. Ezek a megfogalmazások a mai ember számára meglehetősen idegenek, és teljesen máshogy fogalmaznák meg ezeket a dolgokat. Ez abban a szempontból érdekes, hogy hogyan találtak szavakat az ilyen szituációkra. A gyermekük megszületése 1918. decemberében azután átlendíti ezt a problémát egy másfajta válságba, abba a válságban, ami közvetlen összefüggésben van a kommun szituációjával, a kommun helyzetével. Azt is mondhatnánk, hogy az új politikai társadalmi helyzet alakította ki a férben egy bizonyos fajta inaktív vagy dacreakciót, amely egészen szélsőséges formákat öltött, otthon gyakorlatilag teljes passzivitásba helyezte magát, hogy úgy mondjam, semmiben nem vett részt, és belehelyezkedett egy bizonyos fajta az anakronisztikus úriember pozíciójába, aki úgy érzi, hogy ebben az adott szituációban a világon semmi tennivalója nincs, pontosabban. Ezzel az inaktivitással fejezi ki azt az ellenállást, amit a külső körülmények, a rendszer belőle kivált. Ilyeneket ír a feleség. Ja, az ő hajlamához legkevesebb 3 cseléd kellene, ami manapság már éppen nem úzus. Akkor a legjobb férj lenne, ha a reggeliét behoznák az ágyba, a cipőjét és a ruháját kitisztítva behoznák, és 10-kor kényelmesen felkelne. Akkor meg 10 óra izna, és egy kicsit ebédig olvasna, vagy sétálna. Ebéd után aludna 2 órácskát, aztán ismét foglalkozna valamivel uzsonnáig, vacsoráig szintén. Hogy ez mennyire nem légből kapott az, hogy itt összefüggés van a személyes magatartás, ennek a privát jellege és a külső társadalmi környezet között. Arra egyébként szövegszerűen is lehet példát találni, amikor ezt olvassuk a naplóban. A pelenkákat kicsavarni aztán hívtam. Nagy kegyesen megtette, de az úri tempó rém dúl benne. Pedig láthatná, hogy manapság kommunista világot élünk. Az rég volt, és többé nem lesz, hogy valakit kiszolgáljanak. Nem csupán a férjel kapcsolatos viselkedés és részvétlensége magyarázhat a külső körülményekre adott negatív reakcióként, hanem a család hármassága is önmagában, tehát az, hogy a férnek az anyja, a feleség anyja, tehát a fér anyósa is közöttük volt, ez a három, és a Mária pedig a kettőjük között örlődött. Mindez egybe kapcsolódott szintén a külső világhoz, a külső világ vonatkozásában tapasztalható kritikus szituációval. Csak még egy utolsó mondat. A politikai körülmények, konkrétan a kommunista időszaka, hogy milyen mélységben és jelleggel befolyásolta a privát szférát. Következő idézet. Most már jóformán semmit sem segít anyuka, amióta antivörösök. Tehát ez máshogy nem értelmezhető, mint úgy, hogy a vörös uralommal szembeni személyes gyűlölet a mindennapi otthoni teendőket, a szokványos cselekvési módot is képes volt egyfajta elutasító magatartásra alakítani, amely messze menően befolyásolta a személyes viszonyukat, és alakította ki azt a negatív családi erőteret, ami aztán végső elemzésben a házasság felbomlásához vezetett. Még van egy harmadik napról is, amire sajnos most nincs idő, úgyhogy majd az írott változatát, hogyha ez különösebben érdekel valakit, elolvashatja. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm ezt a nagyon fegyelmezett előadást, és nagy érdeklődéssel várjuk a harmadik napló elemzését.